Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Tóth István vagyok itt a mikrofon mögött. Önök az Önindító magazint hallják. Mai vendégem Dabis Henrik tanár úr, a Dékáni Technikum földrajz, biológia szakos tanára. De nem ezből az apropóból érkezett ide a Halas Rádióba, hanem ahhoz, hogy megnyert egy fantasztikus versenyt, vagy első díjat kapott, vagy elismerést kapott, mégpedig egy kiváló termékkel, egy mészfajtával, akácmészfajtával, de majd ő elmondja a részleteket. Henrik, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, örülök, hogy itt vagy, szia!
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Valóban így van, pedagógus hivatás mellett a méhész hivatást is aktívan gyakorlom, és most 2023-ban Gyulán az év kiváló magyar méze versenyen családi méhészete által megtermelt akácméz aranyfokozatú elismerésben részesült.
Na mesélj egy kicsit erről, engem nagyon érdekel, én nagy mézfogyasztó vagyok, sőt az egész családom, és remélem a hallgatók közül is nagyon sokan egy fantasztikusan egészséges dologról van szó, vitaminoktól, ásvány, minden tartalmazire szükségünk van. Mitől volt a te mézed, a ti mézetek jobb, mint bármelyik másik?
Akkor, amikor a minták beérkeznek Gyulára, akkor 7 szempont alapján történik egy kétkörös zsűrizése az összes méznek. Összesen 398 minta érkezett be az idén, úgyhogy elég kemény dolga volt a zsűrinek. Tulajdonképpen ők végigmennek a 7 szemponton, itt díjazzák, illetve pontozzák a tisztaságot, az ízt, az illatot, a harmóniát, a fajta jelleget, a megjelenést, címkézést, illetve még nagyon-nagyon fontos szempont a víztartalma is a mézeknek. Ezeken a területeken lehet összesen 20 pontot elérni, és csak azok a mézek kapnak aranyminősítést, amelyek kifogástalanok, tehát 19 vagy 20 pontot kapnak meg. Természetesen laborvizsgálat is társul ehhez a zsűrizéshez, alátámasztja vizsgálattal is a méznek a kiválóságát.
Hogyan lehet ilyen fantasztikus mézet előállítani? Mesélj egy kicsit, ami nem titok!
Fantasztikus a lakóhelyünk, meg a lakókörnyezetünk, tehát azért nyilvánvaló, hogy kell hozzá szaktudás, kell hozzá minőségbiztosítási irányelv, amit méhészeten belül betartunk, de a fajta jelleget azt alapvetően a mélegelő határozza meg, ennek a kiválasztására is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk.
Meséld már a részleteket, hogy hogyan sikerül ilyen fantasztikus mézet előállítani, mert kaptam tőletek a nyár folyamán egyet, és csodájára járt mindenki, úgyhogy nagyon-nagyon gyorsan elfogyott. De mitől jó a ti mézetek?
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan élelmiszer, ami attól jó, hogy nem teszünk hozzá semmit, és nem veszünk ki semmit belőle. Nagyon kevés ilyen élelmiszerrel találkozunk, talán a tojás ilyen még, amiben nem nyúlunk bele. A méz az attól jó, ahogy a méhészek azt elkészítik, illetve a méhek létrehozzák, és a termelési tisztaságon keresztül a pörgetés időpontjának a megválasztásával, valamint a mélegelő adottságainak a teljesen optimális kihasználásával lehet jó eredményt elérni. Így sem mindig sikerül, de így van rá esély.
Biztos butaságot kérdezek, de akkor vannak jó és kevésbé jó évjáratok? Tehát ez múlik azon, hogy milyen időjárás van, gondolom én, hát te is földrajzszakos vagy én, és hát tudjuk azért a napfénytartalma, a virágzási időszak, biztos, hogy nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy kiváló minőségű mézet tudjatok előállítani.
Abszolút meghatározza. Ugye a 2023-as szezonra azt lehet elmondani mennyiségi szempontból, ez sajnálatos dolog, hogy negyede mennyiségű mézet tudtunk megtermelni akácból például, mint 2022-be, ez is mutatja az ágazatnak a kitettségét. Szerencsére a kis mennyiség ellenére sikerült azt arra gondosan odafigyelni, hogy ez megfelelő mennyiségben jöjjön létre. Ez a 2023-as akácméz, ez keveréke a kiskunhalas környéki akászlegelőknek és a nógrádi akácos vándorhelyünk legelőjének, tehát tulajdonképpen a kis mennyiség miatt nem pörgettünk külön, hanem a végén egybe vettük el az akácmézet, ami a két legelőről jött össze.
Hogyan lehet minőséget előállítani ilyen szinten, ahogy ti csináljátok, vagy készítitek ezt a dolgot, és miért fontos számodra, számotokra ez a fajta visszajelzés, hogy versenyeken vegyetek részt?
Ugye mindenkire igaz, méhészekre különösen, hogy mindenki a saját lovát dicséri, tehát mi azért tudjuk azt, hogy mindent megteszünk a magas minőség elérése érdekében, de az mégis egy óriási löket ilyenkor az év végén, amikor elfáradunk és megpihenünk, jön kívülről egy visszaigazolás arról, hogy tényleg ebben az évben jó munkát végeztünk, ez mindig erővel tölti fel az embert, hogy a következő szezonhoz hozzákészüljön, hozzáfogjon.
Henrik, benne volt a pakliba, hogy ez ilyen nagy sikerű lesz a ti mézetek ebben az esztendőben, ezen a gyulai versenyen?
Tudtuk azt, hogy ez az akácméz, ez jó minőségű akácméz. viszont a versenynek a bírálatát mi méhészek nem látjuk előre. Voltak már olyan korábbi évek, amikor több fajtát is neveztem, és meglepetés volt számomra, hogy melyik fajta ért el aranyminősítést. Volt olyan, hogy amire esküdtem volna, hogy az biztosan jó lesz, akkor éppen abban az évben azt nem díjazták, vagy csak egy bronzot kapott. Idézőjelbe csak, mert annak is nagyon örülünk természetesen.
Kedves hallgatók, önindító magazint hallják itt a Halastrádióban. Mai vendégem Dabis Henrik tanár úr, aki méhészkedik nem utolsó sorban, és fantasztikus eredményeket ér el, főleg a minőség tekintetében, de ehhez mennyiség is társul természetesen, hiszen a gyulai versenyen az országos megméretetésen sok száz nevezett minta közül arany minősítést kapott. Az azt jelenti, hogy kiváló minőségű, sőt azon fölül is, mondhatnám ezt egy kicsit elcsépelt közhelyszerű szó, vagy best of közé került, a legjobbak közé került az ő méze, illetve, hogy ő mondta, nem egyedül, hanem egy családi gazdálkodás, és ez mindenképpen egy csapat munka. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést Henrikkel, de most elmegyünk egy kicsit zenélni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az Önindító magazint hallják, mégpedig az esztendő utolsó Önindító magazinját. Mai vendégem Dabis Henrik tanár úr, a dékáni technikum tanára, mégpedig földrajz biológia szakos, és talán a biológiához, de földrajzhoz is kapcsolódik az, hogy méhészkedik, úgyhogy nem is akármilyen színvonalon, nem hobbi szinten, nem keftelésből, hanem sokkal, de sokkal magasabb szinten, mondhatnám, hogy mesteri szinten, és ez bizonyítja, hogy néhány nappal ezelőtt volt Gyulán egy országos megmérettetés, aranyminősítést kapott az akác méze, ami egy családi gazdálkodás terméke, meg pedig kiváló terméke. Honnan indult ez az egész dolog? Mesélj egy kicsit a kezdetekről, hiszen mondtad, hogy itt kiskunhalasi, kiskunhalas környéki dolgokban vagy járatos, és természetesen hát ide köt minden.
Volt, ez egy nagyon szép történet lesz. Általános iskolás koromban, amikor felső tagozatos voltam, akkor egy nyugdíjhoz közeli biológia földrajzszakos tanárom volt, aki méhészkedett. És az ő egyénisége az engem nagyon megragadott, és amit ő csinált, az nekem egy példa volt. Mind az oktatás területén, majd aztán később a méhészkedés területén is. A lényeg az, hogy a biológia és a földrajz tantárgyak már akkor is a kedvenceim voltak, és jártam a szakköreire, országos versenyekre mentünk, Kán Károly, Herman Ottó versenyekre, és egy idő után, amikor már hetedikes voltam, és jó fizikumú gyerek lettem, akkor megszólított, hogy akkor lenne kedvem neki segíteni a méheket vándoroltatni repcére. Ez hetedik év végén volt, hát persze igent mondtam, tehát örültem, hogy akkor is a tanár úrral beszélgethetek legalább szállítás közben, és akkor a fizetségem az egy üveg méz lett ezért a munkaakcióért cserébe. Na innentől kezdve mindvégig ott voltam mellette, innentől kezdve az összes mészállításon ott voltam, és aztán egyre aktívabban kapcsolt be engem a termelési folyamatokba, aztán már pörgetésnél, családkezelésnél, családfejlesztésnél is ott lehettem, és így végeztem el a középiskolát is, majd aztán az egyetemet is. Nyilván ő nagyon örült annak, és büszkeséggel töltött el, hogy én is a biológia földrajz szakos tanári pályát választottam. Szóval a jó kapcsolatunk az mindvégig megmaradt. Nyilván, amikor ő nyugdíjba ment, akkor utána sokkal aktívabban tudott a méhészkedésre koncentrálni, és az első években még együtt is vándoroltattuk az állományainkat. Én 2009 óta rendelkezem saját állománnyal, és még az első 5 szezont azt együtt csináltuk végig.
Ez egy igazi regénybeli történet, komolyan, azt meg kéne írni. Hát, hogyha nem is hollywoodi forgatókönyvbe, de ez egy nagyon szép történet. Akár a tanári pálya, akár ez a méhészkedés, hogy átvetted a tanár úrnak az örökségét, és ez tényleg fantasztikus dolog, és nagyon bízom benne, hogy amikor te mész majd nyugdíjba 30-40, nem tudom hány év múlva, akkor lesz kinek átadni, hiszen van két csodálatos gyermeked, akinek talán lesz átadni mit és ezt a kiváló minőséget. De mesélj egy kicsit az állományodról, hogyan fejlődött ez a dolog, hogyan indultál el, milyen technológiában voltak buktatók, mire eljutottál erre a szintre, hogy most már téged mindenki ismer országos szinten is.
Csányi Jánosnak hívták a tanár urat, nincs már köztünk sajnos. Ő azt mondta nekem, amikor a főiskolával végeztem, az utóbbi években akkor már mindig azt mondta, hogy akkor egy évi segítségért ő egy méh családot ad nekem ajándékba. És akkor, amikor a főiskolát elvégeztem, akkor már 4 méh családom volt, de azt ott az ő állományán belül külön kezeltük, külön pörgettük, azért én voltam úgymond a felelős, és akkor mondta, hogy akkor most már vigyem el a méheimet, most már gondozzam őket én, és tulajdonképpen ezzel a 4 családdal indult az én méhészetem. Nem vettem méheket sosem, mindig magam szaporítottam, magam fejlesztettem, tehát akkor következő évben volt 8, aztán volt 12, és szépen lassan ballagtam fölfelé családszám tekintetében. Most jelenleg 70 méh családdal dolgozunk, illetve az elmúlt 2 szezont is már 70 méh családdal termeltük végig, előtte 60 volt, előtte sokáig 45, szóval így szépen apránként fejlesztettem. Igazából ez elővigyázatosság is volt, hiszen hogyha valamit véletlenül hibáztam is, akkor az abból tudtam tanulni, és akkor még kicsiben hibáztam.
Tulajdonképpen ez fantasztikus, hogy ekkora volumenű lett az egész. Ez iszonyatos sok munkát jelent. Én így gondolom. Tudom, hogy ez is szezonális, de azért az esztendő szinte minden szakában ad ez munkát.
A méhészetben is megvannak a munkacsúcsok. Sajnálatos módon ez egybeesik az érettségiztetés jelentette iskolai munkacsúccsal, szóval ott nagyon nagy szükség van a családtagoknak a bevonására is, és így összehangoltan tudjuk elvégezni a méhészeti feladatokat. Nyilván az esztendőnek ez a része, amiben most is vagyunk, ez sokkal nyugodtabb, ilyenkor műhelymunkákat sokkal jobban tudunk ütemezni, és aztán igazából március 15-e után pörögnek föl az események gyakorlatilag a nyár végéig.
Pörögnek föl a pörgetések, mondhatnám egy kicsit elcsépelten. Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják, Dabis Henrik tanár úr a vendége, a Dékáni Technikum tanára, mégpedig földrajzbiológia szakos tanár, kiváló tanár, én jól ismerem a szakmai munkásságát is, hiszen valamilyen szinten vannak kapcsolódási pontjaink egymáshoz, de az nincs, hogy ő méhész, mégpedig nem is akármilyen méhész, hiszen az elmúlt napokban vehetett át egy nagyon komoly elismerést, ugyanis az akác méze arany minősítésben részesült, amely csak nagyon kivételes egyedekben, esetekben adódik itt Magyarországon. Erről beszélgetünk, a méhészetről, a tanárságról és sok minden másról, az élet nagy dolgairól mondhatnám, de most elmegyünk egy picit pihenni, önök meghallgassanak meg egy jó kis muzsikát.
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, az Önindító magazint hallják itt a Halas Rádióban, Dabis Henrik tanár úr a vendégem, a Dékáni Technikum tanára, és hát az év vége felé kapott egy nagyon nagy ajándékot itt a karácsonyfája alá, hiszen egy aranyminősítést kapott Gyulán az országos méz versenyen, mégpedig az akácméze lett ilyen kiváló minőségű, 100%-os pontszámmal szerezte meg ezt az elismerést, ugyanis különböző minősítések vannak, amit ő már elmondott az első etapban, és mindenhol maximális pontot kapott a méze. Mekkora valóban ő most ez az egész? Hogyan képzeljük el ezt az egész dolgot? Hogyan zajlik ez nálatok? Hogyan van a munkamegosztás? Ha egyáltalán van, mekkora mennyiséget állítasz elő? Állítotok elő? Vagy jó ez a kifejezés egyáltalán, hogy előállítás?
Előállítani a méhek állítják elő, mi gazdálkodunk azzal a készlettel, amit ők megtermelnek. Igazából nyilván biztos, hogy az ökológiai szemlélet is mozgatott minket abba az irányba, hogy 5 évvel ezelőtt bioméhészetté minősítettük át az állományunkat. A Biokontroll Hungária non-profit Kft. Tanúsítja az állományunkat, illetve a megtermelt mézet is. Arra igyekszünk koncentrálni, hogy a termelés során a méheket a legtermészetesebb környezetben tartsuk, nem használunk semmilyen vegyszert, nem használunk semmi olyan anyagot, ami igazából akár a méheknek az életét, akár a méznek a minőségét befolyásolhatná.
Hogy érzékeled, hogy ez mekkora hobbi neked, vagy kikapcsolódás? Én azt gondolom, hogy a suliban az elméleti tudás átadása mellett ez egy remek kikapcsolódás is lehet. Én így gondolnám a te helyedben, de persze nem vagyok a te helyedben. Valamint azt gondolom, hogy egy nem utolsó pénzforrás is anyagilag a család számára mindenképpen egy fontos kiegészítő forrás lehet.
Igen, én szoktam mondani, hogy nálam úgy van a méhészkedés, hogyha egyszer bevezetnék azt, hogy fizetni kell a méhek tartásáért, akkor valószínűleg én akkor is tartanék. Tehát ez teljes egészében a szenvedélyemmé vált az elmúlt években. Szerencse a dologban az, hogy ez egy olyan hobbi, amelyik anyagi szempontból is jelentős, tehát nyilvánvaló, hogy a megtermelt mézből abból hasznunk származik. Tulajdonképpen a méheknek köszönhetünk nagyon sok mindent. Legutoljára azt gondolom, hogy a legnagyobb lépés az volt az életünkben, hogy innen Halasról a belvárosból egy harkakötönyi tanyára tudtunk kiköltözni, azt felújítottuk. Igazából ez egy nagyon fontos cél is volt az életünkben, hogy a gyerekeinket is olyan helyen neveljük, ahol természeti környezetben tudnak lenni, illetve így a lakóhelyünk és a méheknek a tartási helye is egybeesik, ami már megint csak rengeteg előnnyel jár.
Gondolom, nektek van valami fórumotok, vagy kamara, vagy klub, vagy egyesület, amivel azért összehozzátok azokat a törekvéseket, érdekeket, érdekérvényesíti képességeket, amivel rendelkeztek, hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy az ilyen termelők, ilyen fantasztikus tudással rendelkező termelők, mint amit te vagy, és a társaid is, meghatározóak legyenek a piacon. Ugye az elmúlt években nagyon sok mindent hallottunk, anomáliát, a kínait, az ukránt, a nem tudom miket, biztos erőd jobban tud. Hogyan tudjátok érvényesíteni a minőségi elvárásokat, hogy igenis ez a minőség, amit mi állítunk elő, és nem az, amit innen, onnan, amonnan tudod, hogy biztos, hogy miről beszélek.
A magyar méz az világhírű. Tehát ez lehet, hogy elcsépelten hangzik, de mindenki győződjön meg róla. Én javaslom a meggyőződéshez azt, hogy mindenki egy méhészt keressen, akinél meggyőződik. Meg kell győződniük a fogyasztóknak arról, hogy a minőséget azt méhészeknél fogják megkapni, és nem pedig az áruházok polcain azoknak a kevert mézeknek a megvásárlásával, amelynek az eredetét senki se tudja megmondani. Van a méhészeknek országos egyesülete is, amelyik rendkívül magas színvonalú munkát végez, és nagyon sokat tesz a méhészeti termékeknek a népszerűsítéséért. Többek között az egyesületi tevékenységnek is betudható az, hogy Magyarországon 1 kg körül van az éves fejenkénti mézfogyasztás. Ez azért számít nagy szónak, mert pár évtizeddel ezelőtt még 30 dekáról beszéltünk, tehát a méhészeti termékek népszerűsítésében ez nagyon fontos, és hát meg kell említenem a Halas és környéke méhészeti egyesületet is, amelyik helyi szinten fogja össze a méhészeket. Egyesületi szinten is nagyon sokat teszünk azért itt Halason, hogy minél többen megismerjék a méhészeti termékeket. Éppen a múlt héten voltam Somoskövi György méhész kollégámmal, barátommal, az egész kertvárosi általános iskolát megkóstoltattuk végig, etettük mézzel. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek már fiatalkorban találkozzanak ezzel az élelmiszerrel, és ne idegenkedjenek tőle.
Erik, mondd el nekünk, hallgatóknak, hogy mitől jó egy méz, mitől tudjuk, hogy ez egy jó minőségű. Ugye látunk olyat, biztos elmondott, ami vegyes, tehát nem áttetsző, mint az akácméz. Attól az még jó, vagy egy kicsit szilárdabb, keményebb halmazállapotú. Tehát mondj egy-két olyan ismérvet, hogy mi alapján válasszunk mézet, ha mondjuk nem ismerjük azt a termelőt, vagy kapunk ajándékba, vagy ránézésre, vagy nem tudom.
Nagyon fontos dolog az, hogy a fogyasztók legyenek azzal tisztában, hogy az akácméz az egy kristályosodásra nem hajlamos fajta, az akácméz az áttetszőségét, a folyékonyságát évekig képes megőrizni, és ez az egyetlen ilyen mézfajtánk. Mindenkinek tudnia kell azt, hogy egy igazi méz az kristályosodik. Egy selyemfűméz az 4-5 hónap után fog kristályosodni, egy napraforgó méz 1-2 hónap után kristályosodik, egy repceméz már a pörgetés után második nap olyan a hordóba, mint a zsír, és nyilvánvaló, hogy itt a fajta jelleg meghatározó, egy napraforgó durva szemcsésen kristályosodik, egy repce krémesen fog majd kristályosodni, tehát mindenféleképpen a fogyasztóknak tudniuk kell azt, hogy a méz attól jó, attól eredeti, hogy kristályosodni fog egy idő után. Ez nem azért van, mert a méhész bármilyen turpisságot elkövet vele, ez azért van, mert a fajta jelleg ezt diktálja, és a méz az attól eredeti, attól jó, hogyha kristályosodni fog.
Ez nagyon fontos volt a számomra is, hiszen én is kapok olyan mézeket, és az egyik nagyon-nagyon jól néz ki, a másik kevésbé, de tulajdonképpen a minőség az ugyanaz a minőség. Kedves hallgatók, Önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Dabis Henrik tanár úr, a dékáni technikum tanára, aki méhészkedik, nem is akármilyen szinten, egy fantasztikus történet, az eredete még 13 éves korában fertőződött meg, és vált szenvedélyévé a méhészet karizmatikus tanáregyeniség kapcsán, aki már sajnos nincs közöttünk, de hát Henrik az ő szellemiségét, gondolatiságát, a szakjait és a méhészet tudományát is magával hozta, és viszi tovább, nem is akármilyen szinten, hiszen most is egy országos elismerés részese volt Gyulán az országos versenyen. Mindent folytatjuk a beszélgetést Henrikkel, de most elmenjünk egy kicsit zenélni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Mai vendégem itt a Hala Stádióban Dabis Henrik tanár úr. Kollégám mondhatnám, hiszen azonos szakunk van, már nem a biológiára szélzok, hanem a földrajzra is megfertőzöttem, hanem is a méhészettel, a földrajzzal mindenképpen. De Henrik méhészkedik, és nem is akármilyen szinten, most már több évtizede az egész családját bevonta. Mondhatnám, hogy egy kis település közelébe költözött pont ennek okán, hogy ott még a természetes környezet kiemelje a fajta jelleget, ahogy ő fogalmazott, és fantasztikus elismeréseket ér el folyamatosan a termékeivel. Bronz és most legutóbb arany elismerésben részesült az akácméze. Neked melyik a kedvenced egyáltalán? Van olyan munkafolyamat a végén, ami neked a kedvenced, és miért egyáltalán hogyan nézed? Nekem óriási élmény lehet azt is végigfigyelni, azt a fejlődést, a méh családok növekedését, azt a szorgosságot, amiről ugye mondják, hogy a méhek milyen szorgosak. Mesélj egy kicsit erről.
A méhek nem csak szorgosak, hanem okosak is. Tehát, hogyha mi emberi társadalmunk egy picikét odafigyelne, vagy példát tudnánk venni a méhekről, akkor az meglehetősen jó lenne. Ők 70 ezeren vannak egy kaptárban, abban az időszakban, amikor termelnek, és ők mindig azonos döntést hoznak, elfogadják egymás döntését, az egy fejjel gondolkodnak, és nincsenek rivalizálások, nincsenek hatalmi harcok, hanem egy nagyon-nagyon szépen is összehangoltan működő organizmus egy méh család belülről.
Melyik a kedvenced? Mit szeretsz nézni? Rácsodálkozol-e? Oké, teszed, veszed mindjárt mesterember a dolgodat, de biztos vagyok benne, hogy nálad is van, hogy rácsodálkozol bizonyos történetekre, hogy az miért úgy van. Melyik a kedvenc részed, hogyha lehet így kifejezni?
Számomra a mi családnak a fejlődése az, ami mindig elvarázsol és mindig lenyűgöz. Itt a termelés csúcsán a méhanya naponta 2000-2500 petét is lerak. Akkor, amikor március, április, májusban van egy ilyen óriási fejlődési potenciál, akkor lenyűgöző az, hogy milyen ütemben tud egy méh család népesedni, fejlődni, és hát felkészülni a hordási időszakra, a mélegelőknek az optimális kihasználására. Ez egy rendkívül szép időszak.
Milyen mézeket szoktál elkészíteni? Mi a fajta jellegét, Kiskunhalas? Mondtad a Nógrád megyét, mondtad a Kiskunhalas környékét. Melyikeket szoktad?
Kiskunhalas környékén homokos területek rendkívül gazdagok galagonyában. A galagonya egy meglehetősen szeszélyes növény, és nem is virágzik túl hosszú ideig, de vannak olyan évek, amikor tudunk elpörgetni valamennyi galagonyamézet is, illetve ezzel párhuzamosan azért az állományainkat repcére is vándoroltatjuk, és ezt követi majd az akác. Tulajdonképpen az a mélegelő, amire a legtöbbet készülünk, az éves méztermésünknek, hogyha egy normális évet tudunk, akkor ez a felét, vagy a felénél többet is tudja adni. Nyilván ez két legelőnek a kihasználásával tesszük, tehát mindig vándorlunk északra, hiszen amikor itt Kiskunhalas környékén vége van az akácvirágzásnak, akkor az északi középhegység területein akkor indul meg ez a folyamat. Aztán utána hazajövünk, selyemfű, vaddohány egyre kevésbé mézel, de azért hogyha jó év van, akkor a méhek tudnak rajta egy kis pluszt generálni, és a napraforgó méz az, amivel zárjuk a szezont. Igazából nem tudom megmondani, hogy melyik a kedvencem, mert mindegyik annyira jellegzetes, mindegyik annyira finom, annyira visszatükrözi az adott mélegelőnek a sajátosságait. Otthon mi selyemfüvet fogyasztunk sokat, de napraforgót is szeretjük, tehát igazából mindegyiket, mind az öt fajtát használjuk otthon.
Lehet volna a következő kérdésem, hogy te mekkora felhasználók, mekkora fogyasztók vagytok, és egyáltalán hogyan szoktátok fogyasztani a mézet? Különböző elterjedések vannak, én például a teába és a kávéba, de hát lehet, hogy sok más egyéb felhasználási területe is van.
A családom rengeteget segít, és mindannyian benne vannak a méhészkedésben. A feleségem otthon a konyhában nem tart egyáltalán cukrot, tehát nálunk kristálycukor az egyáltalán nincs. Körülbelül a családunknak a mézfogyasztás, itt most egy négytagú családról beszélünk, úgyhogy mindenféle ételkészítési eljáráshoz is a cukrot azt mézzel helyettesítjük. Körülbelül olyan 30-40 kg méz az, ami egy év alatt elfogy egy négytagú családnak a konyháján.
Jó, hogy érzékelitek? Hiszen azt mondják, hogy immunerősítő, preventív jellege van, tele van vitaminokkal. Érzékelitek ezt magatokon?
Igen, érzékeljük, de azt azért ki kell emelni, hogy a méhek nem csak mézet gyűjtenek, hanem használjuk a propoliszt, mint egy nagyon jó gyulladást csökkentő szert, illetve virágport is szedünk el a méhektől, a virágport is felhasználjuk, az pedig egy nagyon magas fehérje tartalmú élelmiszer.
Ez mindenképpen fontos dolog lehet, kiegészítésképpen feltétlenül. Henrik, adódik a kérdés, itt vagyunk az esztendő legeslegvégén, az utolsó napjaiban, fordulunk át 24-re. Milyen terveid, elképzeléseid vannak a jövőt illetően? Mert mondhatnád, hogy hát most már megvan az aranyelismerés, most már döngethetem a mellemet, kicsit hátradőlhetek, de nem ilyen vagy. Milyen lesz a 24-es esztendő, mit tervezel ilyen tekintetben?
Sosem dőlhetünk hátra. Ilyenkor az évvége az mindig azzal telik, hogy az ember hálát mond, köszönetet mond. Ilyenkor fölkeresem azokat a gazdákat, földtulajdonosokat, akikkel már sok éve szorosan együttműködök, mindenkinek boldog új évet kívánok, viszem a kis méhcsomagot, a családtagjaimnak, szüleimnek nem győzöm kifejezni azt, hogy mennyire hálás vagyok itt. Édesapám a szállítmányozó a családba, édesanyám meg a feleségem pedig a tisztaságért felelnek a pörgetési folyamatok során. Na most a 2024-es évben bízunk egy jó telelésben, téli veszteségem az nem szokott lenni. Nyilvánvaló, hogy az időjárás az, ami alapvetően meg fogja határozni. Bízunk nyilván abba, hogy nem lesz tavaszi fagykár, ami majd esetleg az akác virágzásunkat veszélyeztetheti, és reménykedünk abba, hogy a méhek jól fogják majd magukat érezni, és jövőre is ugyanilyen színvonalon tudnak majd termelni.
Erik, most már beszélgetünk egy fél órája, de régóta ismerjük egymást természetesen. Ennyit még sose beszélgettünk. Persze, összefutottunk, tanár, pedagógus. Úgy látom, hogy te, a te életed teljesen kerek, egész, és minden rendben van.
Ezért nem győzünk folyamatosan hálát adni. Valóban mi is így érezzük, igazából amit elterveztünk idáig, azt sikerült megvalósítani, és folyamatosan hálásak vagyunk ezért a gondviselésnek, hogy igazából minden így van, ahogy.
Erik, hát órákig el tudnék veled beszélgetni, nagyon nagy élmény volt a számomra, sokat tanultam tőled, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy befáradtál ide a Halas Rádióval, megosztottad ezeket a gondolatokat velünk, a méhészetről, a tanárságról, az élet nagy dolgairól. Úgyhogy hálásan köszönöm, és kívánom neked, illetve szeretteidnek, mindenkinek, aki hallgat bennünket, hogy gyönyörű legyen ez a 24-es esztendő, neked sikerüljenek, fagykárok ne legyenek, rengeteg mézet termelje, sok-sok-sok-sok-sok aranyelismerést. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is. Boldog új évet mindenkinek.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm önöknek kitüntető figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.